Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 5. szemeszterének 3. előadásán, itt a József Attila Tanulmányi és Információs Központ kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 5. szemeszterében 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapján, a Városi Televízió Szeged műsorában, a webrádió oldalán láthatják és olvashatják, illetve a Szegedi Egyetem című újságban is megjelenik egy összefoglaló. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján, a www.u/szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk Németh Dezső 1994-ben érettségizett Szegeden a Ságvári Endre gimnáziumban. Pszichológiai tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem pszichológia szakán végezte, ahol 1999-ben szerzett pszichológus diplomát. PhD fokozatát 2005-ben kapta meg az ELTE pszichológia doktori iskolában. A Szegedi Egyetem Pszichológia Intézetében 1999 óta dolgozik a Plé Csaba akadémikus által alapított megismeréstudományi csoport tagjaként. Jelenleg egyetemi docens és intézetvezető helyettes, illetve a Szegedi Megismeréstudományi és Neuropszichológia Program szervezője. 2007-2008-ban 9 hónapot töltött kutatóként az Egyesült Államokban a Georgetown Egyetem idegtudományi tanszékén Washingtonban. Megnyerte többek között a Magyar Pszichológiai Akadémia és a Magyar Pszichológiai Szemle Mérei Ferenc publikációs díját, a Bolyai János kutatói ösztöndíjat és a Magyar Pszichiátriai Társaság legjobb előadói díját. 35 tanítványa jutott el az Országos Diákköri Konferencia országos döntőibe, ahol 23 helyezést is elért. Számos könyv, szerkesztett kötet, lektorált közlemény, könyvfejezet fűződik nevéhez, emellett több mint 60 hazai és nemzetközi konferencián vett részt. Kutatási témái a nyelvi és emlékezeti rendszerek kapcsolata, a kéreg alatti struktúrák neuropszichológiája, az implicit tanulás kognitív idegtudományi vizsgálata. Felkérem Németh Dezső docens urat, tartsa meg előadását.
Tisztelt közönség, a Pszichológiai Intézetbe érkeztem, amitről annyit kell tudni, hogy a Pszichológiai Intézetek között Magyarország az egy legdinamikusabban fejlődő intézet, és kutatás és oktatás központú intézetről van szó. A legsikeresebb kutatási témák, amiket folytat az intézet, elsőben az emlékezetkutatáshoz, a nyelvi kutatáshoz, észleléskutatáshoz, szociálpszichológiához, evolúciós pszichológiához és ökológiai pszichológiához köthető. Amiről én fogok beszélni a mai előadáson, az az emlékezetkutatáshoz köthető, méghozzá az intuícióról fogunk beszélni. Az első és első üzenete lenne ennek az előadásnak talán az, hogy vannak olyan jelenségek, amiket hajlamosak az emberek mindenféle misztikus dolognak tulajdonítani, és igazából az lenne itt az üzenet, hogy nagyon sok jelenség mögött van magyarázat, és van természettudományos magyarázat, ezt szeretném bemutatni. Az intuícióval kapcsolatban egyébként egy olyan emlékezeti rendszerrel fogunk beszélni, az implicit tanulásról, ami jól körülhatárolt idegrendszeri struktúrához köthető, és nagyon sok képességünk és készségünknek a hátterében ez áll. Nézzük, hogy miről is fogunk beszélni. Ahogy definiálnám az intuíciót, ez már behatárolja, hogy nem mindenféle intuitív jelenségről beszélünk. A múlt tapasztalatára épülő jövőbelátásról beszélünk. Magyarul, hogyha sok tapasztalatunk van, akkor egy kicsit be tudjuk jósolni a jövőt. Ez lenne az egyik mondani való. A másik pedig azt, hogy milyen jelenségeket tudunk esetleg ezzel megmagyarázni. Olyan hatodik érzéknek tűnő tapasztalatokat tudunk megmagyarázni, amiket korábban tényleg nem nagyon foglalkozott ezzel a tudomány. Mondok egy példát, itt a sport az egy jó példa, hogyha nézünk egy foci világbajnokságot, nagyon gyakran látjuk azt, hogy még el se rúgja szinte a csatár a labdát, és a kapus már arrafele ugrik és kivédi a és nem ez gól a helyzetből, nem is magyar csapatra ez érvényes, de a lényeg az, hogy a teniszben is például, amikor szervál mondjuk a teniszező, és a fogadó fél már hamarabb elugrik, mielőtt a szerva megtörténik, mondjuk egy féderrel, és vissza tudja adni a labdát, ez kicsit már szinte ilyen mint hogyha jövőt látná a teniszező. Egy-két esetet még mondanék, ami tipikusan ilyen intuitív jelenség. A tűzoltónak, egy idős amerikai tűzoltónak az esete, aki csapatával kapott egy hívást, hogy azonnal állítsanak le egy sima konyha tüzet, és menjenek be a házba, oltsák el a tüzet, és az történt, hogy bementek a házba, és égett a tűz a konyhába, elkezdték volna oltani, de ebbe a percbe a tűzoltó hirtelen ilyen, mint egy vészcsengő megszólalt volna a fejébe, parancsot adott a csapattagoknak, hogy azonnal jöjjenek ki a házból, meneküljenek, mert nagy baj van. A fiatal tűzoltók ezt nem is akartak reagálni, mert mondták, az öreg az biztos szenilis, és nem akar, vagy megijedt valamitől, de aztán mégis a parancs az parancs, kimentek, és ebben a percben fölrobbant ez az egész ház, tehát valahogy megérezte, hogy itt nagy baj van. A másik ilyen példa, amire sokat szoktak hivatkozni, hogy mi gyűjtöttünk intuícióval kapcsolatos leírásokat, tehát a hallgatóink és az egyetemisták körébe, hogy küldjenek nekünk eseteket, amikben szerintük intuíció van. Ilyen, nagyon, nagyon sok ilyen eset volt, ez a, úgy hívom itt, hogy halál megérzés. Egy példát mondok, az unoka rendszeresen minden nap bejár a kórházba beteg nagyapához, és ándan gondozza is, viszi neki az ételt, stb. És ezt napról napra, több hónapon keresztül történik ez a dolog, és egyszer csak hajnalban fölébred az unoka, és azt érzi, hogy a nagypapával történt valami nagy baj, bemegy a kórházba, és valójában az történt, hogy a nagypapa eltávozott, tehát megérezte előre ezt a dolgot. Egy másik eset, ez a gyermek és apuka eset, ez igazából, és ilyen beszámolókban nem is ritka az ilyen típusú beszámoló, amiket gyűjtöttünk, hogy egy gyerekkori emlékére emlékszik ez egy kislány, akkor meglátogatta az apukáját a munkahelyén, és azt látta, hogy a apuka ott van a munkahelyen, a szobájában, irodában, és ott van még egy munkatárs nője az apukának, de semmilyen kompromitáló helyzet nem volt, de mégis a kisgyereknek úgymond gyomoridege lett, és érezte, hogy valami itt nem stimmel. Utólag, aztán 10-15 év múlva, amikor felnőtt lett, akkor rekonstruálta a történeteket, meg hallotta is, mi történt. Valójában az volt, hogy a apuka és a munkatárs között már volt egy szerelmi viszony, és az gyerek szinte érezte, hogy itt valami van, pedig semmilyen tapasztalat nem volt ezekről a dolgokról. Utolsó eset, ami tipikusan ilyen intuitív jelenség, az a szakértőknek a esetei. Mondok egy konkrét példát. Ilyen volt, amikor a British Múzeum meg akart venni egy ókori szobrot, ez Gladwell-nek a híres könyvében egy klasszikus példa, és a British Múzeum kielemezte a szobrot mindenféle számítógépes elemzése, és kimutatták azt, hogy nem hamis a szobor. De mégiscsak hívtak egy szakértőt is, aki nem számítógépes ember volt, és hogy mondjon véleményt a szoborról, és azt mondta, hogy ez a szobor, ez hamis. De mondja meg, hogy miért hamis, nem tudott választ adni erre a kérdésre, csak azt mondta, hogy ha ránézek erre a szoborra, akkor összemegy kicsire a gyomrom, mert tudom, hogy ez itt valami nem stimmel. Akkor a British Múzeum igazgatója komolytalanak gondolta ezt a dolgot, mert miért nem magyarázza meg, hogy miért hamis, hívott más szakértőket is, és mindegyik szakértő ilyesmi leírásokat produkált, hogy szerintem ez hamis a szobor, nem tudom miért, de elkezdett dobogni a szívem, amikor láttam ezt a szobrot, és gyakorlatilag az történt, hogy utólag, aztán majd elmondom az előadás végén, addig maradjanak a kedves nézők izgalomban, és kiderült, hogy tényleg hamis volt a szobor, és ezek a szakértők jól gondolták, hogy hamis volt. Amivel nem foglalkoznék az előadásod, és nem is próbálom megmagyarázni, az a nagyon sok olyan intuitív jelenség van, ami valójában önmagát beteljesítő jóslat. Nagyon sok olyan dolog van, hogy az emberek azt gondolják, hogy most akkor valami történni fog, és történik is, és valójában az, hogy már ezt gondolják, az predesztinálja, hogy ez fog történni. A másik, ami nagyon érdekes dolog, és egy kicsit kiábrándító is, hogyha a sok kis intuícióval kapcsolatban mi csinálnánk saját magunknak statisztikát, olyan értelemben, hogy írnánk, hogy mikor van valamilyen megérzésünk, mondjuk, amikor a barátnőnk elmegy otthonról, és azt mondja, hogy akkor szia, drágám, este jövök majd, de te azt ez úristen, most valami baj fog történni. És ha ezeket összeadjuk szépen, ezeket a kis megérzéseket, valami baj lesz, akkor valójában az jön ki, hogy olyan gyakran nem is érezzük meg a dolgokat. Oké? Tehát az a furcsa helyzet áll elő, hogyha ezeket rendes statisztikát csinálunk belőle, akkor nincs igazi, nincs olyan sok megérzés, mint gondolunk, de viszont ha tényleg megtörténik valami, amit gondolunk, akkor viszont az nagyon erősen beleég az emlékezetünk, és ezért maradandó emlék lesz. De a lényeg az, hogy most olyan eseteket tudunk megmagyarázni, esetleg természettudományos úton, mint a tűzoltó, vagy pedig a szakértőnek az esete. Akkor vágjunk közepébe, most kezd majd nehezedni igazából az előadás. Azt gondoljuk, és a természettudomány azt gondolja, hogy az ilyen intuitív jelenségek hátterében valójában egy speciális emlékezeti rendszer, egy speciális tanuló rendszer áll, ez az implicit készségtanulásnak mondjuk. Az implicit készségtanulás áll nagyon sokféle készség hátterében, ilyen például a motoros vagy mozgásos készségek hátterében ez áll. Tehát az, hogy mi automatikusan tudunk nagyon gyorsan reagálni bizonyos eseményekre, az implicit tanulásnak köszönhető. Miért implicit ez a tanulás? Azért, mert nem tudatos tanulásról van szó. Nem tudjuk megmondani, hogy miért cselekszünk így, de mégis jól működik a rendszer. Én a biciklizés. A biciklizést nem tudjuk, hogy hogyan csináljuk. Fölünk a biciklire és biciklizünk, és valaki 20 évig nem biciklizett, utána is jól fog tudni biciklizni. De nincs róla explicit deklarálható tudás. Ez azt jelenti, hogy nem tudjuk megmondani azt, hogy a biciklivel dőlünk 20 fokot jobbra, akkor hány úton erővel kell balra mozogni ahhoz, hogy ne esünk el. Ez egyszerűen lehetetlen megmondani. Ez egy tipikus ilyen készségtanulásos dolog. De nem csak a motoros készség és a mozgás hátterében áll ez az implicit készségtanulás, hanem a különböző kognitív készségek hátterében is. Például a nyelvi készség, az is egy implicit készség. Nincs róla igazából tudatos tudásunk. Nem nagyon tudjuk szabályozni a nyelvi működést. Jól tudunk beszélni, és azt tudjuk mondani, amit akarunk. De ez egy nagyon gyors és automatikus folyamat. Egyébként fantasztikus, milyen gyorsan meg tudjuk érteni a beszédet, és milyen gyorsan is tudunk beszélni. Ezt próbálom is majd demonstrálni. Viszont ami érdekes, hogy erre nincsen tudatos hatás. Nem tudják kedves nézők azt mondani, hogy most a Szabad Egyetem előadójának nem akarják hallani mondjuk a névszói szerkezeteit, vagy a főnévi szerkezeteit, vagy bármit. Ezt nem lehet igazából, ez egy automatikus, nagyon gyors készség. A zenei tudás szintén ugyanilyen, implicit készségtanulás. És ami érdekes, hogy a szociális készségek hátterében is részben ez a rendszer áll, ugyanis amikor dialógusokat folytatunk le, vagy társakkal beszélgettünk, vagy reagálunk a partnerünknek az érzelmi reakcióra, oda-vissza állandóan megy a kölcsönös kommunikáció, ez is nagyon automatikusan és gyorsan történik, nem kell igazából tudatos hozzáférés ehhez. És a szociális rendszer egy bizonyos részének a hátterében is ez a tanulását, tehát tényleg egy elemi tanulási forma. De hogyan tanulunk valójában készségeket? Ez lenne az előadásnak az egyik kérdése, hogy lehet elsajátítani olyan típusú tudásokat, amik aztán ilyen nagyon automatikusak, vagy más szóval procedurálisak lesznek. Nem csak az az érdekes, hogy hogyan tanuljuk ezeket, hanem az is, hogy aztán a megtanult készségeket hogyan írjuk át. Jól látható az ábrán, ki volt Angliában, az pontosan tudja, hogy milyen problémát jelent a berögződéseket átírni. Tehát, hogy akkor mindig mondjuk jobbra vagy balra kell nézni az a probléma, vagy ha átülsz egy jobb kormányos autóba, akkor milyen problémák állnak elő. Vagy például megtanulsz egy teniszütést rosszul, mondjuk egy tenyerest, akkor szinte hosszabb ideig tart átírni egy készséget, mint mondjuk megtanulni egy készséget. Na nézzünk, hogyan tanulunk készséget. Mindenképpen hozzá kell nyúlni az egész emlékezetkutatásra ahhoz, hogy ezt megértsük, és sokak számára meglepő lesz, de ilyenről ma már a pszichológusok és az emlékezetkutatók nem beszélnek, hogy emlékezet vagy memória. Szóval igazából ilyen nincsen. Azért nincsen, mert valójában emlékezetek vannak, memóriák vannak, amik eltérő idegrendszeri struktúrákhoz kötődnek, hogyha idegrendszeri szinten nézzük, és eltérő pszichológiai entitások ezek, és teljesen függetlenül is működhetnek egymástól. Mit jelent az, hogy függetlenül működnek egymástól? Hát például az, hogy külön sérülhetnek. Hogyha átmegyünk a neurológiai klinikára, ahol mondjuk sztrókos betegeket vizsgálunk meg, akkor lehet látni, hogy nagyon sokszor előfordul, a különböző emlékezetek külön-külön sérülnek, míg a másik mondjuk épp marad. Ami fontos még az emlékezetnél, egy kicsit úgy a irodalmi olvasmányaink alapján is azt gondoljuk, mondjuk a Proustot olvasunk, hogy az emlékezet a múltról szól. És egy fura, hogyha ezt megnézzük, hogy miért alakul ki evolúciósan egy olyan rendszer, a múltról szól, persze nagyon szép, hogy leülünk a kanapéra vagy a karosszékbe, és elkezdünk gondolkozni, hogy milyen szép volt tavaly nyáron, amikor Katikával csókoroztam, vagy egy rántott sajtot ettem mondjuk, viszont ennek mi értelme van? Miért alakul ki egy rendszer? Ez tényleg nagyon romantikus, nagyon szép, és egy kedvünket javítja, tehát akkor hangulatjavítás lehet, hogy jó az emlékezet. Valójában nem. Arra jöttek rá elsőbb az evolúciós pszichológusok, hogy az emlékezetnek az egyik fő funkciója pont az, hogy a múlt tapasztalata révén a viselkedés szabályozza, tehát a viselkedés tervezésben játszik szerepet az emlékezet. Tehát az emlékezet nem a múltról szól valójában, hanem a jövőről. Ahhoz, hogy be tudjuk jósolni a viselkedéseinket, és hogyha választ helyzetbe kerülünk, hogy jobbra vagy balra menjünk, akkor a múlt tapasztalatai segítenek abba, hogy döntsünk abba az ilyen döntési helyzetekbe. De akkor milyen emlékezetek vannak? Két nagy csoportra hoztuk az emlékezeti rendszereket, az egyik a deklaratív vagy explicit emlékezeti rendszer. A másik pedig a nem deklaratív, vagy procedurális, vagy implicit emlékezeti rendszer. A deklaratív, vagy explicit az azt jelenti, hogy van róla tudásunk, hogy tudjuk. Tehát, hogyha megkérdezed, mikor volt a magyar szabadságharc, mindenki tud rá válaszolni, vagy mit evett reggel, akkor szintén tud rá válaszolni. Ez az explicit, vagy deklaratív kategóriában, tehát deklarálni tudja a tudást. Ilyen a szemantikus emlékezet, ami a tényekre vonatkozó emlékezet, például mikor született mondjuk Sigmund Freud. Az epizodikus emlékezet abban más, mint a szemantikus emlékezet, hogy itt már nem csak magát a tényt tároljuk, hogy én most mondjuk reggeliztem egy rántottát, hanem az egész kontextus is megvan. Tehát a kontextus kapcsolódik az emlékhez, és tudjuk azt, hogy mikor tanultuk meg ezt az emléket. Egy szemantikus emléknél mondjuk azt, hogy a kutya az egy állat, azt mikor tanulták önök ezt az állítást meg, valószínűleg nem emlékeznek rá. Ezzel szemben az epizodikus emlékezetnél van egy konkrét emlékezet a forrásra és a kontextusra, amikor tanultuk ezt az emléket. Ez a típusú emlékezeti rendszer, amit egyébként az egyetemen nagyon gyakran ezt használjuk. Elsősorban egy speciális agyterület, ez a hipokampuszhoz, a mediotemporális régióhoz köthető, majd lesz erről később szó. A másik emlékezeti rendszer, ami igazából itt szerepet játszik a mi témánk szempontjából, ez a nem deklaratív emlékezethez köthető, az azt jelenti, hogy nem tudjuk deklarálni a tudást, ilyen például a készségek, amiről már beszéltem, mint a biciklizés, vagy teniszezés, vagy a nyelvi készség, vagy bizonyos szociális készségek, vagy az érzelmek, stb. De ilyen még például az előfeszítés. Az előfeszítés azt jelenti, vagy priming, itt a képernyőn, hogy gyakran a szemantikus hálózatban kapcsolatban vannak egymással mondjuk fogalmak. Ha azt mondom önöknek, hogy kutya, akkor utána a kutya szó után sokkal gyorsabban értik meg azt a szót, hogy macska, a macska szó után pedig sokkal gyorsabban értik meg, hogy egér, mint mondjuk azt, hogy csavarhúzó. Ez jelenti azt, hogy előfeszítődik igazából az inger, de ez nem igazából tudatos, nem deklaratív emlékezet, hanem implicit procedurális emlékezethez köthető. Ami nagyon fontos még, hogy tudjunk róla, hogy ez a két rendszer, deklaratív, nem deklaratív, ez valójában együttműködik. Tehát nagyon nehéz ezt a kettőt szétválasztani egymástól, és a mindennapi életben a kettő kompetitív és vagy kooperatív módon működik. Tehát amikor azért teniszezünk, akkor használjuk ezt a bizonyos nem deklaratív, vagy implicit, vagy procedurális rendszert, viszont közben azért vannak nagyon sok deklaratív tudásunk is, hogy azért az edző azt mondta, hogy egy kicsit jobban emeljen föl a kezem, vagy többet mozogjak a pályán, tehát jó, hogyha kettőt egyszerre alkalmazunk. De gyakran le is ronthatják egymást a két rendszer, hiszen hogyha mondjuk a deklaratív emlékezet, a nem deklaratív emlékezeti készséget produkálunk, és közben mondjuk próbálunk rásegíteni explicite, az nem jó. Mondok egy konkrét példát, hogy érthető lesz, hogyha mondjuk rajzfilmekben és akciófilmekben lehet látni ilyen példákat, hogy mikor át kell mennie egy szikla hasadékban, ahol több méteres mélység van, és egy palló van, amin át kell menni, akkor simán azt a készséget kell használni, amit már több éve megtanultunk, mondjuk egy 20 éves ember gyakorlatilag már 19 éve igazából jól tud, ez a járás. Tehát bárhol tudunk járni, és ha megnézünk magunknak egy palló szélességű járda részt, akkor simán tudunk járni, semmi problémánk nincs, nagyon ügyesek vagyunk. Ezzel szemben, hogyha egy ilyen vészhelyzetben, mint hogy ilyen hasadék fölött, vagy sziklahasadék fölött kell átmenni egy pallón, akkor miért esnek le az emberek valójában, azon kívül, mert tériszonyuk van, meg hogy nagyon félnek, de mégis miért? Azért, mert megpróbálják az explicit rendszerrel, vagy deklaratív emlékezet rendszerrel segíteni ezt a nem deklaratív rendszert. Tehát elkezdik azt mondogatni magukban, hogy hú, akkor itt most jobb láb előre, bal láb előre, jobb láb előre, és így már a már jól berögződött készség nem fog működni, mert rásegítünk tudatosan, és leromlik a teljesítmény. Nagyon sztereotípen a rosszul vezető embereknél elő szokott fordulni, hogy mondjuk a jó fej férj mondjuk mindig segíteni akar a hölgy vezetésén, és akkor mondja, hogy mit hogy csinálni, és akkor hirtelen az a vezető, aki amúgy tök jól tudott vezetni korábban, viszont ebbe a helyzetbe hirtelen elkezd gondolkodni, hogy akkor egyes, kuplunk, stb., és már el is rontja, mert az explicit rendszer, vagy deklaratív rendszer lerontja ezt a bizonyos készségtanulást. Tehát látjuk azt, hogy többféle emlékezeti rendszer van, és az a többféle emlékezeti rendszer eltérő idegrendszeri struktúrákhoz köthető. A deklaratív emlékezeti rendszer az a hipokampuszhoz köthető. Ugye hipokampusz az neve, mert hogy a csikóhal alakú szervről van szó az agyban, és például az amnéziás betegeknek, akiknek sérül a hipokampusza, elromlik a deklaratív emlékezete. Nem tudják azt, nem tudják azt, hogy ők kicsodák, nem tudnak semmilyen emléket felidézni a saját életükből, de még esetleg az orvosnak a nevét sem tudják felidézni. Ezzel szemben van készségtanulás, van implicit tanulás, tehát az nem romlik le, tudnak új készségeket megtanulni, majd mutatok erre egy példát. De nagyon érdekes eset például, amikor egy amnéziás beteg bekerült mondjuk egy klinikára, és a hipokampusza roncsolódott, nem tudott magáról semmit, nem emlékezett semmire, de tudták róla persze, hogy egy zongorista volt. És odaültetik egy zongor elé, kérdezték, hogy mi ez a tárgy, és mondta, hogy nem tudja, hogy mi ez. Ez egy zongora, és hogy valaha zongorázott, már nem, soha nem zongoráztam, nem is emlékszem rá. Fogták a kezét, és rárakták a zongorára, és elkezdték egy kicsit így a zongora billentyűget ütögetni a kezével, és hirtelen elkezdett játszani ez az amnéziás beteg. Ez is egy jó példa arra, hogy a készségek azok megmaradtak, ezek az implicit készségek, viszont a deklaratív emlékezete az abszolút rossz volt. Szoktak olyat csinálni egyébként, hogy megkérdezik a paciensnek a nevét, aki nem tudja a nevét, és egy trükkel, hogy eliraknak egy papírt, hogy akkor itt van valami tájékoztató, ezt kérem írja alá, nagyon gyorsan, tehát kicsit így elinyomják a papírt, és alá tudja írni a nevét, mert az aláírás, hogyha olyan emberről van, aki szokott aláírni, az egy készség, és így ezt a viselkedést meg tudja oldani. A másik helyzet, amikor pont a kettős diszociációról van szó egyébként, amikor pont az implicit készségtanulás sérül, az nem más, mint amikor a bazális ganglionok az agynak a kéreg alatti struktúrái sérülnek. Ugye itt az agynak az első fele, itt a frontális vagy homloklebeny, az alatt találhatók ezek a bizonyos kéreg alatti struktúrák, vagy bazális ganglionok. Ez azért érdekes, mert az utóbbi 20 évben kezdik megfejteni ezeknek a pontos működését. Korábban azért nem volt teljesen tiszta, hogy mivel van kapcsolatban ez a rendszer. Ezt tudják, hogy mozgásszabályozással kapcsolatban van, de most már jól tudjuk, hogy nagyon komoly szerepe van az emlékezeti és nyelvi funkcióban is ezeknek a struktúráknak. Most, hogy ez a rendszer sérül, akkor, vagy valamilyen probléma van vele, akkor a készségtanulás lesz jó, míg a deklaratív tanulás meg jó marad. Ilyen például a Parkinson-kor, vagy pedig a Huntington-kor, amiről lesz részletesebben is szó. Egy másik példa amnéziás betegekkel kapcsolatban az az, hogy késseket jól tudnak tanulni, viszont nem tudnak emlékeket felidézni. Ez a legjobb példa, Science megjelent 1980-ban, nagyon régen egy cikk, hogy az amnéziás betegeknek tükörírás olvasást tanítottak meg. Tehát teljesen jól meg tudtak tanulni tükörírást olvasni, ez egy készség, implicit készség igazából, viszont arról már nem tudtak beszámolni pár perccel az olvasás után, mondjuk 5-6 perccel, hogy mit olvastak. Ebből látszik, hogy diszociálódik a deklaratív és a nem deklaratív emlékezet. Szeretnék egy filmet bemutatni, ami egy amnéziás szereplőről szól, betegről szól, egy akciófilm, tehát nem egy szakmai film, viszont nagyon jól szemlélteti azt a dolgot, hogy valaki amnéziás, de a készségek azok megmaradnak nála, és egy olyan szeméről van szó, egy szupertitkos ügynök, de kidobta őt, úgy találták meg egy faluban, sérültem, bekerült a kórházba, mindent elfelejtett, ez Gina Davis, az Utánam a tűzözön című film, viszont lényeg az, hogy mindent elfelejtett, és megházasodott, gyereket nevelt, egy iskolai tanárnő lett belőle, és 5-6 éve már ezt a foglalkozást ízi, miközben ugye szupertitkos ügynök, nézzük meg, hogy hogyan jönnek elő mégis a készségek, miközben a deklaratív emlékezet rossz, indult a bejátszás.
Honey, you have an ETA on that carrot?
So wet.
Maybe you should just take it with you to school.
Are you killing me? You're so funny.
Here. Give me that.
Next. I'm going to cut this carrot, and you're going to eat the blood-soaked pieces and like it. Piss off.
Férj megérte kicsit az implicit rendszer működésétől. Viszont ez nagyon gyakran tényleg előfordul, hogy az amnéziás betegnek előjönnek a készségei, bár lehet, hogy nem a legjobb házassági tanácsadó ez a film. Minden esetre nézzük meg, hogy mi áll az implicit készségtanulás neurális hátterében. Még mielőtt rátérnék, az a filmben volt egy mozdulat, hogy mitől jött elő az emlék, valaki észrevette esetleg. Megvágta magát ez a hölgy, és a vérnek a látványától beindult ez az egész rendszer. Egyébként pont az, hogy ilyen emlékezeti cue-k, ilyen emlékezeti hívóingerek jönnek elő, ezek nagyon gyakran segítik a amnéziás személynek, hogy felszabaduljon az emlék. Na nézzük, mi a neurális háttere akkor pontosan ennek az egész implicit készségtanulásnak. Ezt honnan tudjuk meg, hogy mi a neurális háttere? Az egyik módszer, amit használunk, az a neuropszichológia. A neuropszichológia az azt jelenti, hogy olyan személyeket vizsgálunk meg, akiknek valamilyen idegrendszeri vagy agyi sérülése, károsodása van, mondjuk egy trauma következtében, vagy stroke, vagy epilepszia következtében, és megvizsgáljuk a szemét, és megnézzük, hogy az adott idegrendszeri sérülés következtében milyen funkció esik ki. Ez egy kicsit ahhoz hasonlít, mint amikor egy zenekart hallgatunk, és mondjuk kiesik a cselló mondjuk a zenekarból, és akkor hogyan szól ez az egész. Azért érdekes ez, mert egy kicsit más hozzáállást jelent az agyi képalkotó eljárásokkal való vizsgálat, amit itt Kincses Tamással a neurológiai klinikán szintén csinálunk. Az agyi képalkotó eljárások azt tudják, abban adnak segítséget, hogy meg tudjuk nézni, hogy funkció közben hogyan működik az agy, amikor valamilyen műveletet kell végezni. Tehát tulajdonképpen egy egészséges agyat is lehet, meg egészséges szemét vizsgálni ezzel a módszerrel. Ez egy kicsit más hozzáállás, itt tulajdonképpen azt mondjuk, hogy mi a cselló szerepe az egész hangzatban. Nézzük meg, hogy milyen eredmények vannak. A legfontosabb az tehát, hogy az implicit készségtanulás hátterében ez az a bizonyos rendszer, a bazális ganglionok állnak. Ezt agyi képalkotó eljárások és neuropszichológiai betegek is mutatják. Tehát az agynak ez a része a frontális, vagy homloklebeny, és ez alatt található ez a rendszer. Ami még nagyon fontos rendszer nekünk, az a kisagy, az szintén szerepet játszik ebbe a típusú készségtanulásba. Azért érdekes nekünk a kisagy, mert lehet is látni, hogy a kisagynak a mérete valójában nagyon kicsi, de eszméletlen nagy a neuronsűrűség. Tehát gyakorlatilag a kisagyban található neuronoknak a száma, az a fele a nagy agyban található neuronok száma. Tehát lehet látni, hogy nagyon bonyolult és nagyon fontos komputer nekünk. Hogyha evolúciósan nézik a dolgot, akkor sokak szerint azért igazából az emberi válás során két agytövet fejlődött nagyon, amit mindenki tud, az, hogy a frontális vagy homloklebeny fejlődött, ami nagyon komoly szerepet játszik a gondolkodásban, végrehajtó működésben, meg a gátló funkciókban. De valójában a másik agyterület, ami nagyon sokat fejlődött az emberi válás során, ez a kisagy. Hiszen a finom motoros mozgásokban nagyon komoly szerepet játszik, még az iskolai tankönyvekben azt lehetett olvasni, hogy a kisagy szerepet játszik a mozgás koordinációban, tehát az, hogy előre kell jobbra a lábat, mert a kezet kell mozgatni. Most már tudjuk azt, hogy a kisagy nem csak a mozgásban játszik szerepet, a magas szintű kognitív folyamatokban, mint a nyelv vagy az emlékezeti funkciók. Nem véletlen, hiszen nagyjából hasonló dolgokról van szó, amikor nyelvet használunk, beszédet használunk, akkor a mondatokat szavakból állítjuk össze, a szavakat nagyon precíz szabályok szerint, nagyon precízen kell egymás után sorrendbe rakni, és ezt nagyon gyorsan, automatikusan tudjuk végezni, pont ugyanúgy, mint amikor járunk, nem gondolkozunk azon, hogy hogyan járunk most a jobb vagy a bal lábat előre, ez automatikusan is gyorsabb megy, ez a szekvencialitás, ez jól megy nekünk, ugyanez van a beszédben is, és ezért lényegében felelős a cerebellum vagy kisagy. Még azt is lehet tudni, és agyi képalkot eljárásokkal a UCLA, a Los Angeles-i egyetemen kimutatták azt, hogy amikor a tanulás elején vagyunk, mondjuk egy készségtanulás elején, nagyon sok agytelet aktiválódik, hiszen a készségtanulásnak a végére már abszolút fókuszálódik az agytelek száma, és a reprezentáció már nem lesz ilyen szétterjedt, és ami igazából fontos szintén az a bazális ganglionoknak a szerepe, ezeknek a kéregati struktúráknak a szerepe. Hogyan tudjuk mérni ezt a készségtanulást? Nagyon sokféle feladat áll rendelkezésre, nem is megyek be ezekbe a feladatokba, de ami a lényegük ezeknek a feladatoknak az az, hogy a kísérleti vagy vizsgálati személynek egy speciális helyzetben, ami mondjuk képernyő előtt ül, és gombokat kell nyomogatnia. Azonban az ingerek, amikre kell nyomogatni a gombokat, azok egy rejtett szekvenciát, vagy rejtett együttjárásokat mutatnak, miközben a személy erről nem tud. Az egyik ilyen feladat, amit mi is használunk, ez a ASRP feladat, ennek az a lényege, hogy a képernyőn egymás után jönnek ingerek, és a kísérleti személynek megfelelő gombokat kell nyomni a különböző ingerekre. Azonban titkosan el van rejtve egy mintázat ebbe a feladatba, és a személy nyomkodja a gombokat, de minden második gombnyomáskor valójában egy mintázatot követ ez az ingersor, de úgy, hogy a kísérleti személy hiába nyomkodja 20-30 percig is ezeket a gombokat, nem jön rá arra, hogy itt valami rejtett szabályszerűség van. Megkérdezik utána a szemét, hogy emlékszik, hogy valami föltűnt-e neki a feladat során, azt még nem tűnt föl, csak az, hogy reakciódős feladat van, nyomkodnom kellett a gombokat, de nem vett észre semmit, nem vettem észre semmit. Miért? Mert implicit tanulásról volt szó, tehát igazából nem jött rá a rejtett törvényszerűségekre. Explicit nem jött rá, tehát ha megkérdezzük, nem tud válaszolni ezekre a dolgokra, de mégis azt lehet látni, hogy a random elemek és a szekvencia vagy együttjárások között különbséget tud tenni egy idő után a személy. Tehát valójában, hogyha reakciódőket nézzük, azt lehet látni, mutatok itt egy példát, hogy a random ingerek, amikor csak összevisszajöttek az ingerek, akkor a személyek lassabban reagáltak, viszont amikor a személy nem tudatosan elkezdte észrevenni ezt a szekvenciát, akkor a szekvencia elemekre, vagyis a rejtett szabályokra rájött, akkor egyre gyorsabban reagált ezekre az ingerekre. Mit lehet látni? Hogy a tanulást az jelzi, hogy minél nagyobb a különbség a fekete meg a fehér körök között, és szépen lehet látni, hogy itt egy szép tanulásról van szó, ami nem csak fiataloknál van, hanem időseknél is megfigyelhető ez a tanulás. Tehát lényeg az, hogy rejtett szabályszerűséget adunk a vizsgálati személynek, és megnézzük, hogy a reakcióidők alapján, hogy meg tudták-e tanulni ezt, vagy nem. Ez a rejtett szabályszerűség az azt is akar, nem csak az, hogy minden második elem a szabályos, minden második elem nem szabályos, hanem random, hanem itt valójában statisztikai együttjárások vannak. Tehát valahogy a környezetben összerakunk dolgokat, amik gyakran együtt járnak, és erre leszünk érzékenyek. Hogy jön ez az intuícióhoz? Hát úgy jön, hogy amikor észreveszünk azt, hogy bizonyos együttjárások vannak, elkezdünk nagyon erősen gyorsulni, és tulajdonképpen a kezünk már előbb mozdul, és tudja azt, hogy mi fog jönni a tanulásnak, persze a második fázisban tudjuk, hogy mi történik, és szinte a személy be tudja jósolni a jövőt, és nagyon gyorsan kezd el reagálni, és ha nézzük mondjuk szemmozgás, regisztrációs vizsgálatok, akkor lehet látni, már hamarabb onnan néz, mint ahogy megjelent volna az inger, mert már szinte várja az ingert. Az fontos, hogy persze, amiről most beszélek, az csak akkor van, amikor már jó hosszan gyakorolt a vizsgálati személy. Nézzünk egy speciális esetet, a Huntington-kort, ami azért érdekes nekünk, mert tipikusan a bazális ganglionoknak az atrófiájával jár együtt, tehát pont az a rendszer sérül ebbe a betegségben, ami a felelős a készségtanulásért. A Huntington-kor az egy progresszív neurodegeneratív betegség, tehát egy genetikai rendellenesség miatt alakul ez a betegség, és amik jellemzői, azok a akaratlan mozgások, tehát a személy elkezd olyan mozgásokat mutatni kezével, lábával, egyre erősebben, ahogy halad előre a Huntington-kor, amik nem akaratlagosak. És idő után, aztán a Huntington-kor későbbi szakaszában már sajnos demencia is előfordulhat, és egyéb különböző jellemzők. Ami érdekes még itt, hogy a bazáls ganglionokon belül egy speciális agyterülethez, a nucleus caudatushoz köthető ez a betegség. Még egy fontos dolgot kell megjegyezni, hogy a Huntington-kór az egy genetikai rendellenesség következtében kialakult betegség, de vannak úgynevezett pre-szimptomatikus Huntington-kóros személyek, aki azt jelenti, hogy ők teljesen egészséges személyek, azonban már hordozzák a mutáns gént, de még nincsen semmilyen orvosi vagy neurológiai tünetük. A mi feladatunk az volt, és azért dolgozunk szorosan együtt a neurológia klinikával, hogy olyan markereket keressünk, viselkedéses vagy idegrendszeri markereket, amik bejósolják nekünk azt, hogy mikor jelenhet meg a betegség. Ez azért fontos, mert ha be tudjuk jósolni, mikor jelenik meg a betegség, akkor esetleg neuroprotektív szerekkel egy kicsit lehet enyhíteni a lefolyását. És itt jön a képbe a pszichológus is, hiszen próbáljuk megnézni a különböző kognitív és pszichológiai jellemzőit a betegnek, és lehetséges az, hogy találunk olyan markert, olyan viselkedéses jellemzőt, ami már a tünetek megjelenése előtt, tehát mielőtt még a neurológus ki tudja mutatni igazából, hogy itt tünetek vannak, azelőtt mutatjuk meg, hogy van valamilyen funkcionális eltérés, tehát már elváltozás az agyban. Implicit készségtanulást néztünk pre-HD-s személyeknél, tehát ők teljesen egészséges személyek, akik hordozói a betegségnek. Jogos kérdés, honnan tudjuk, hogy ők hordozói a betegségnek? Azért, mert egy öröklődő rendellenesség is a családfában, a szülőknél már előfordult ez a betegség, tehát igazából azért ők már orvoshoz fordultak, és meg genetikai vizsgálatnak vetették alá magukat. Azt lehet látni, hogy míg a kontrollcsoportnál, az egészséges, illesztett kontrollcsoportnál szépen szétnyílik ez a görbe, addig a Huntington kórosoknál is van tanulás, tehát nem azt mondom, hogy nincs tanulás, van tanulás, viszont más mintázatot mutat, mint az egészségeseknél. Azt lehet még látni, hogy a gyorsaság, az alapgyorsasága a személyeknek, ugye a függőleges tengelyen van az, hogy milyen gyorsan nyomogatják a gombot, a vízszintes tengelyen mennyi idő telt el, és azt lehet látni, hogy sokkal gyorsabban nyomkodják a gombot az egészséges személyek, mint az egészséges kontroll személyek, mint az egészséges pre-HD-s személyek. Tehát már tünetek megjelenése előtt igazából egy lassulást láthatunk, és a tanulás meg ma, vagy nem nyílik szét a görbe, mert a tanulásnak egy mutatója, azt lehet látni, hogy másképp történik, mint a kontroll személyeknél. A Huntington-kóros személyeknek már jelenik meg a tünet, szintén hasonló eredményeket találtunk. A hasonló eredmények azt jelentik, hogy a reakcióidő sokkal lassabb Huntington-kóros személyeknek, tehát magasabban minden pont, ezt lehet látni, és a tanulás is sokkal kuszább, mint a kontroll személyeknél. Tehát elmondható az, hogy Huntington-kórban általános lassulást találtunk, károsodott implicit tanulást, ami más mintázatot mutat. Úgyhogy jól lehet látni, hogy ez a feladat, amit használunk, az valójában nagyon szépen kimutatja a nucleus caudatusnak, tehát a bazáls ganglionoknak egy nagyon korai atrófiáját, vagy elváltozását már. Egy másik érdekes kérdés, hogy a bazáls ganglionokon túl, hogy mik ennek a implicit tanulásnak az életkori változásai. Ez azért fontos nekünk, hogy ha látjuk azt, hogy a különböző életkorokban hogyan van készségtanulás, akkor megmondhatjuk azt, hogy mikor érdemes készségeket tanulni. Ha megkérdezik a nagymamát, akkor ő is megmondja, hogy hát kisfiam, a készségeket gyerekkorba kell tanítani, akkor kell idegen nyelvet tanulni, zenét vagy sportot tanulni. És nézzük meg, hogy mi mit kaptunk, több száz embert lemértünk. Itt még egy érdekes dolog van, hogy ha azt nézzük, hogy az általában a kognitív készségek milyenek, akkor azt lehet látni, hogy általában minden kognitív készség az a korral együtt fejlődik. Itt ezt a piros meg a zöld vonalat kell nézni, és például a hagyományos emlékezeti teszteken azt látni, hogy gyerekkorban nem olyan jó a teljesítmény, és akkor mondjuk 18 és 40 év között, vagy 45 év között nagyon jó lesz a teljesítmény, és időskorban egy kicsit romlanak ezek a különböző funkciók. Mi a helyzet azonban az implicit készségtanulással? A kék vonal jelzi ezt. A kék vonal azt jelzi, hogy valójában 12 éves korig nagyon jó a teljesítmény, és 12 éves kor után pedig jelentősen romlik a teljesítmény, és 17-től mondjuk 60 éves korig egy ilyen lépcső találtam, és 60 éves kor fölött romlik megint a teljesítmény. Tehát az érdekesség állt elő, hogy 12 éves korig nagyon jó ez a tanulás, ami arra utal, hogy tényleg ekkor érdemes igazából tanítani idegen nyelvet, zenét, stb., és utána jelentős romlásába. Lehet látni ezt a görbét, és ez azért meglepő, mert általában a minden más kognitív készség az valójában később kezd el fejlődni, ez meg nagyon korán. Úgyhogy elgondolkoztat, hogy miért van. Valójában azért van ez, mert az agynak agy ekkor sokkal plasztikusabb, és sokkal jobban, úgymond ilyen alulról fölfelé építkezik az információ feldolgozásba. Tehát inkább információkat szedünk föl, és próbáljuk a környezetben az együttjárásokat összeszedni, és így tanulunk. Ezzel szemben, amikor a frontális lebeny elkezd érni, pontosan 12-17 éves kor körül, akkor egy kicsit átalakul a megismerő rendszer, és akkor már nagyon sok tudásunk van a világról, és már igazából ezt úgynevezett föntről le folyamatok vannak, vannak elvárásaink a világgal kapcsolatban, már nem az van, hogy csak úgy szedjük össze az együttjárásokat, hanem igazából van egy elvárásunk, és azzal működünk, a tudásunkkal oldjuk meg ezeket a problémákat. Tehát ez lehet esetleg ennek a bizonyos váltásnak az oka. Jó, a következő témakör, ami lenne, implicit tanulás, ami ugye látok, hogy kapcsolatban az intuícióval, és úgy látszik, hogy gyerekkorban nagyon jó. Tehát ez egy érdekes, hogy gyerekkorban szedjük össze nagyon ezeket az információkat, és tudjuk használni. Tehát kicsit olyan, hogy a gyerekek intuitívabbak lennének, mint az idősebbek, ami beleillik a népi hagyományba, és amit szoktak mondani. A másik ilyen dolog, az pedig ami érdekes, hogy hogyan tanuljuk igazából ezeket a dolgokat, az alvás és a hosszú távú megszilárdulása ennek a típusú tanulásnak hogyan történik. És az alvás hatással van erre a tanulásra. Ez miért beszélünk erről? Miért érdekes ez? Mert ha tanulunk valamit, ezt hívjuk online tanulásnak, tehát egész egyszerűen elmegyek egy teniszedzésre, tanulok valamit, és utána szépen mondjuk tudok egy tenyerest. Ez oké, de hogyha másnap megnézzük ezt a tanulást, akkor nagyon gyakran előfordul az, hogy ott, ahol abba hagytam a tanulást, ahhoz képest másnap már jobban teljesítek. Hoppá, ez hogy lehet, hiszen a két időpont között nem gyakoroltam, maximum lefeküdtem aludni, vagy ettem és tévéztem, semmi más. Ezt hívják offline tanulásnak, a gyakorlások között is történik valami. Úgyhogy ennek a speciális tanulásnak, egyébként más típusú emlékezeti rendszereknek is, úgy látszik, hogy van egy ilyen offline dolog, hogy a két gyakorlásokmentes időszakban is valójában van tanulás. Vajon az a kérdés, hogy az alvás segíti az implicit tanulást? Ugye azt tudjuk, hogy az alvás az nagyon sok emlékezeti funkciót segít. Számos tudományos cikk született arról, hogyha mondjuk tanulunk vizsgákra, akkor az célszerű csinálni, hogyha vizsgák után nem tévézni, meg nem elmenni bulizni, hanem szépen egyből lefekszünk, akkor ez az alvás is segít a konszolidációt, és jobb lesz az előhívás másnapra. Implicit tanulásnál, vagy ilyen készségtanulásnál, mondjuk autóvezetés mi a helyzet? Egy Robertson nevű szerző a Harvardról azt mutatta ki, hogy nem biztos, hogy az alvásnak ebben a típusú tudásban szerepe van, de az eltelt időnek van szerepe. Nézzük meg a következő állat, kicsit nehéz lesz megérteni, próbálnak figyelni, tudom, már eltelt 50 perc, de hát, ha még ez most menni fog. Az ábra azt mutatja, hogyha implicit tanulást csinálunk, tehát ilyen rejtett szekvenciák vannak elrejtve a mintázatban, a kísérleti személyek nyomkodni akár gombokat, azt lehet látni, hogy az a csoport, akinek reggel 8-kor nézték meg a csoportot, és utána megnézték este is, ők nem aludtak, tehát reggel felvették velük a kísérletet, este megint felvették velük a kísérletet, és azt lehet látni, hogy nem felejtették el azt a dolgot, amit tanultak, az lenne a nulla alatt van a felejtés. Itt azt lehet látni, hogy a nulla az, hogy pont ott folytatják, ahol abbahagyták, hanem azt lehet látni, hogy eltelt 12 óra a reggelhez képest, ők nem aludtak, és mégis jelentősen javult a teljesítmény, mikor újra megkapták ezt a feladatot. Ezt hívják offline learningnek, tehát valójában történt a nap alatt valamilyen tanulás. Most mi a helyzet az alvós csoporttal? Ők este tanultak, ilyen kísérleteket, és reggel megnézték a helyzetet, és az történt, hogy ugyanolyan tanulást mutattak, tehát ez nem szignifikáns különbség. Tehát azt lehet látni, hogy ha eltelik 12 óra tanulás után, jobb lesz a teljesítmény. Ezzel szemben egy nagyon érdekes különbség, de most ebben nem megyünk bele, hogyha viszont tudják a személyek, hogy van egy rejtett szekvencia, tehát explicit módon tanítjuk őket, akkor viszont az eltelt időnek abszolút értelme nincs hatása, akkor az alvásnak van hatása. Tehát tudod, hogy mire kell figyelni, mondjuk egy történelemleckénél, akkor nagyon számít az alvás, de amikor nem tudod, hogy mire kell figyelni, és úgy tanulsz, akkor viszont nincs annyira alvás hatása, akkor az eltelt időnek van hatása. Miért beszélünk mi erről? Azért beszélünk erről, mert készségeket úgy érdemes tanulni, egyébként nyelvet is úgy érdemes tanulni, meg zenét is, hogy ha tanulunk, akkor mindenképpen be kell iktatni pihenési periódusokat. Tehát nagyon gyakran történik az, hogy egy zenészek nagyon jól tudják, hogyha vannak itt a nézők között, hogy mondjuk egy koncertre kell készülni, mondjuk egy zongoristának, akkor minden nap tréningezik, és utána pedig azt mondja neki a tanára, hogy akkor oké, a koncert előtt akkor most álljunk le 2 héttel, és akkor 1 hétig ne csináljál semmit, ne vedd elő ugyanezt a darabot, pihenj pihentessük, pihentessünk rá, és utána a koncert előtt vegyük elő megint, nézzük át, és sokkal jobb lesz a teljesítmény. Tehát nagyon fontos, hogy az ilyen késő tanulás után mindig legyenek szünetek a tanulásban, mert sokkal jobb lesz a teljesítmény. Valójában az eltelt időszakban ott valami összeáll, valami konszolidálódik, valami megszilárdul, ezért nagyon fontos. Tehát valójában a túledzést mondjuk sportán, hogy minden nap edzünk szünet nélkül, vagy minden nap gyakorlunk zenét szünet nélkül, minden nap tanuljuk a nyelvet szünet nélkül, nem feltétlenül jó. Ez olyan szinten van, hogyha mondjuk idegen nyelvet úgy tanulunk, hogy kimegyünk külföldre, akkor is érdemes azt, hogy fél év külföldi lét után, vagy egy év külföldi lét után hazajönni egy kicsit, és pihentetni azt a nyelvet csak egy hónapra mondjuk, akkor is jobb lehet a teljesítmény. Ugyanezeket az eredményeket mi is megkaptuk egyébként, tehát mi is próbáltuk megnézni időseknél is és fiataloknál is ezt a bizonyos offline tanulást. Azt tapasztaltuk, hogy az idősebb személyek is szépen tanultak készségeket, azonban egy picit gyengébb volt a teljesítmény, és a konszolidáció egy picit gyengébb volt, de alapvetően azért volt készségtanulás, ha nem is olyan erős, mint a fiataloknál. Nézzük meg akkor, hogy akkor most már látjuk ennek a jövőbelátásnak, vagy a ráérzésnek az idegrendszer alapjait. Tehát ezeknél a feladatoknál, amit eddig mutattam, pont azt láttuk, hogy a személyek sokat tanultak, valamit, amit nem tudtak, hogy mit, viszont utána sokkal automatikussá válik egy készség, és be tudták jósolni az ingereket, hogy hol vannak a képernyőn. Valójában az intuíciónak, tehát igazából ez a háttere, hogy a rejtett törvényszerűségeket szépen nem tudatosan megfejtjük. Miért alakult ki ez a rendszer? Azért alakult ki, mert a mindennapi életben több milliárd információ ér minket. Egész egyszerűen nem tudunk explicit úton minden szabályszerűséget megtanulni az életben. Nem tudnak mindent a szüleink megtanítani, vagy a tanárok, stb., hanem nekünk kell az együttjárásokat kiszedni a környezetből, és ezeket szépen ez a rendszer is végzi. Na most ez mind mozgásorozatoknál, mind nyelvnél, stb. Előjön. Viszont, ami érdekes, hogy mikor érdemes használni úgymond a megérzéseinket, amikor gyomorból döntünk, azt pont akkor érdemes használni, amikor egy komplexebb helyzet van. Tehát pontosan ki tudjuk számolni, mondjuk, hogy ennyi pénzünk van, akkor ezt tudjuk megvenni mondjuk az áruházba, akkor nem kell nagyon intuícióra hagyatkozni, hanem racionális úton eldöntjük, hogy akkor mi a helyzet. De ha a döntési szituációban nagyon sok információ van jelen, akkor pontosan a döntést azt jobban lehet mondjuk a gyomrodra bízni, hiszen te már nagyon a több évtized alatt már nagyon sokat tanultál, és rábízhatod magad ezekre az ösztönös dolgokra. Ami lényeges viszont, hogy egy nagyon lassú tanulási folyamatról van szó, tehát intuíciót, vagy bármilyen területen lévő készséget nem tanulhatsz egyik percről a másikra, nagyon hosszú tanulási folyamatról van szó. És nézzük meg akkor a történeteket, hogy mi lett akkor a magyarázat, most már mindenki meg tudja igazából magyarázni ezeket. A tűzoltónál az történt, hogy ez a tűzoltó, mondjuk idősebb tűzoltó már több ezer ilyen bevetésen volt, több ezer tűzben volt, és több ezer ilyen szituációban volt. Bement, és a mintázatokat megtanulták, hogy néz ki a tűz, a tűznek van illata, van szél, stb. A hőfok, minden ilyen információ együtt van. Ő ezeket a mintázatokat nem tudatosan, de részben tudatosan is megtanulta. Bement ebbe a ominózus helyzetbe, és azt látta, hogy valami nem stimmel. Több ezer tűzben volt, de ilyet még nem tapasztalt, hiszen pont arról volt szó, hogy a konyhában tűz volt. Ez a legegyszerűbb dolog, ezt egy amatőr tűzoltó is megoldaná. Azonban valami furcsaság volt, amit ő nem tudott, hogy mi. Utólag rekonstruálták a történetet, megnézték, hogy korábban milyen tüzekben volt ő, és azt vették észre, hogy ilyenben nem volt még, és az történt, hogy már az egész padló valójában forró volt, amikor bementek a tűzoltók a konyhába, vagy az előszobába, meg a házba, és valójában egy csomó olyan változás volt a megszokotthoz képest, hagyományos tüzekhez képest, hogy a szél iránya más volt, és az, hogy a padló meleg volt, amit nem vettek akkor észre tudatos módon, de az ilyen típusú változások hozták el a tűzoltók számára azt, hogy valami nem stimmel. Ilyenben én még nem voltam, akkor itt valami nagyon nagy probléma van, és megszól a vészcsengő. Ez nem tudatos. A tűzoltó maga úgy írt át, hogy egy isteni sugallat volt. Valójában arról van szó, hogy megszakadt az a szekvencia, amit 20-30 éven keresztül végzett, valami nem stimmel, és ez megszaladta a vészcsengőt. A halálmegérzés kapcsán ugyanez a helyzet. Amikor a unoka gondozza a nagypapát, akkor több millió információt szedünk föl, együttjárásokat, a mosolyt, az arcrezdüléseket, a szempillantást, az illatot, a mindenféle ilyen tulajdonságot, és ezeknek az együttjárásait is. Na most, amikor minden nap gondozza a nagypapát, pontosan tudja a hangrezgését a betegnek, és az utolsó napon ez a szekvencia kicsit megváltozott a korábbiakhoz képest. Ez nem látványos változás. változás volt, hanem egy enyhe változás, de a rendszer ilyenkor már bejelzi, hogy valami probléma van, és ezért megérezhette a személy, hogy mi történt. A szakértővel szintén ez a helyzet, a szakértő több ezer szobrot látott, több ezer ókori szobrot látott, kialakult egy mintázat ezekről a szobrokról, és amikor hirtelen jött egy hamis szobor, akkor megérezte, hogy van baj, bár nem tudta tudatosan, nem tudott deklaratíven beszámolni erről. Mi volt ennek az oka? Az volt igazából az oka, hogy nagyon jó volt a hamisítvány, mert tényleg ókori kőből csinálták a hamisítványt, ezért a számképes elemzés azt mondta, hogy nem hamis a szobor, azonban a szakértő, aki több ókori szobrot látott, pontosan megérezte azt, hogy itt valami probléma van, bár nem tudott erről a megérzésről beszámolni. A háttérben pedig akkor ugye a implicit tanulás áll, és az üzenet ennek az előadásnak igazából az lenne, hogy sajnos azért csodák nincsenek. Tehát, hogyha mi tényleg intuíciót szeretnénk, vagy a készségeket jól megtanulni, vagy egy nyelvet, vagy zenét, vagy sportot, akkor nagyon-nagyon sok gyakorlás kell, csak akkor történik meg igazából ennek a készségnek az elsajátítása. Ez általában 10 éves tanulás jelent mindenképpen, hogy egy nagyon erős, nagyon jó, úgymond intuitív készség legyen az adott területen. Mondok egy példát, amit nem is magyaráztam meg, hogy a kislány miért érezhette meg, mert kilóg az esetből a kislánynak az eset, aki ráérzett, hogy itt valami történt apuka meg a lány, meg a munkatárs között, hiszen a tűzoltóról, oké, ő már 20-30 éve tűzoltó, a szakértő 20-30 éve szakértő, de akkor a kislány az kicsi, csak 10-valahány éves, vagy 10 éves volt, hogy lehet az? Hát pontosan a szociális készségben vagyunk a legnagyobb szakértők. Születésünktől kezdve állandóan állandóan társas környezetben vagyunk, és állandóan a szociális mintázatokban növünk bele, állandóan szekvenciákat látunk, hogy mit csinál az anyuka, apuka, testvér, társak, stb. És pontosan ráérzünk az ilyen társas szociális helyzetekre, és nagyon jól be tudjuk jósolni a társas helyzeteket. Pontosan megérezzük azt, hogyha a barátnőnk vagy a barát az hazajön, vagy találkozik, és kicsit más a hangulat. Lehet, hogy még nem is tudod, hogy mi van, de már gyomorideggel érzed azt, hogy itt valami más, pedig még nem tudnál beszélni, hogy miért érzed ezt. Pontosan azért, mert már ismered őt évek óta, és van tudásod a társas kapcsolatokról. Úgyhogy valójában az üzenet az lenne ennek az előadásnak, hogy nagyon sok gyakorlás kell, és akkor lehet igazából készségeket elsajátítani, ezt nem lehet megspórolni, ezt az időt. Még egy dolgot szeretnék mondani, hogyha esetleg valakit érdekelnek ezek a témák, akkor októberben lesz a Szegedi Pszichológus Napok, az intézetünk és a hallgatóink szervezik, ott nagyon sok téma lesz a pszichoterápiáról, amnéziáról és hasonló témákról, mint ami most elhangzott. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönjük docens úr előadását, kedves közönségünk! Kérem, tegyék fel kérdéseiket.
Azt szeretném kérdezni, hogy látom, hogy vizsgáltátok az életkori különbségeket az implicit tanulás teljesítményében. Más demográfiai, társadalmi, élettani és egyéb háttérváltozók mentén próbáltatok-e különbségeket találni?
Igazából mi különböző patológiás csoportokat vizsgáltunk, tehát ilyen a Huntington-kor vagy Alzheimer-kor, enyhe kognitív károsodás, autizmus, stb., illetve nézzük a különböző életkorokat, de ilyen demográfiai csoportokban nem vizsgálódtunk. Az a feltevés általában az ilyen típusú kutatásoknál, hogy ezekben talán nincs akkora különbség, de érdemes lenne megvizsgálni.
A történelem során voltak-e olyan nagyobb felfedezések, hogy látványosan csak intuícióval fedezett föl, akár földrajzi témában, akár tudós vagy valaki? Valamit.
Én azt mondom, hogy minden felfedezés ilyen volt. Tehát tulajdonképpen, ami nem az, hogy felfedezünk egy földrészt véletlenül, de hogy a tudósok, amikor foglalkoznak, tehát amikor ha megnézünk tudományos eredményeket, mondok egy példát, nézzünk egy tudóst, kit nézzünk, mondjuk Einsteint. Oké, okay, Einstein az történt, hogy két nagy cikke az befutott a relativitás elméletről. Mindenki azt mondja, hogy Einstein valójában két cikket írt, és milyen híres volt. Valójában nem. Einstein 600 tudományos publikációt közölt, ami a mai fizikusok között is egy nagyon-nagyon nagy szám, és azért tudott ő nagyot alkotni, mert nagyon sokat foglalkozott ezzel a témával, és az együttjárások megvoltak. Enélkül nem lehet az, hogy egy tudós nagyot alkosson. Tehát igazából én megfordítanám a dolgot, és azt mondom, hogy egy tudós nem fog tudni, nem nagyon tudunk olyan tudós mondani, aki mondjuk egy adott területen fél éve dolgozik és nagyot alkot. Darwin is nagyon jó példa, tehát Darwin is nagyon-nagyon sokat publikált, nagyon-nagyon sokat kutatott, míg az evolúciós elméletet leírta.
Olyan kérdésre érnék föl, se lett bennem egy, nem is tudom, ötlet, hogy a déjà vu érzés, mint olyan, az magyarázható intuícióval, tehát elképzelhető, hogy ez valamilyen kapcsolatot mutat egymással?
Elképzelhető, de azért nem magyaráznám ezzel. Olyan értelemben kapcsolódik így az egész emlékezeti kutatáshoz. Nagyon sok magyarázata van a déjà vu-nak, vagy elmélete. De az egyik például nagyon egyszerű az az, hogy pontosan az, hogy vannak korábbról emlékeink, és amikor egy hasonló helyzetben vagyunk, csak egy-egy illat, vagy egy-egy ilyen emlékezeti jelzőinger jön, az behívja az emlékezés élményét, és azt gondoljuk, hogy ezt már láttuk. És ilyen, ez az aspektus, hogyha ha ilyen típusú déjà vu van, akkor az kapcsolódhat esetleg ez az egész ilyen intuíciós jellegű rendszerhez.
Az előadás elején az első esetnél említette a tűzoltós esetnél a tudatalattit. Elképzelhető, hogy tudatalatt nem léteznek az amnézia tünetei?
Pontosan igazából, amit a kognitív pszichológia állít, valójában, tehát az, hogy van ez a deklaratív rendszer, meg nem deklaratív rendszer, ha nagyon analógiát akarunk vonni mondjuk a freudi elmélettel, akkor pontosan a tudattalan, amit Freud beszélt, igazából az implicit emlékezet, vagy nem deklaratív emlékezet, az nem más, mint ez a típusú rendszer. Nem véletlen, hogy korai analitikusok próbáltak is analógiát tenni, az agy kéreg igazából a tudattal kapcsolatos, a kéreg alatti struktúrák, mint a tudattalannal, ilyen értelemben ez egy párhuzam, és a viselkedés az implicit emlékezetnek az pont az, hogy nem tudunk róla beszámolni, nem tudunk rá hatással lenni, ilyen értelemben pontosan ez egy nem tudatos rendszer.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Mészáros Szabolcs, a Szegedi Tudományegyetem természettudományi és informatikai karának egyetemi docense tartja meg Élet a Világegyetemben című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is, viszontlátásra!